Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Járdányi Gergely nagybőgő művésszel Rózsa Katalin beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Járdányi Gergely, vízdíjas nagybőgő művészt. Naponta elmegyek a Marcibányi tér 1-es szám előtt, és látom a feliratot a zeneiskolán, hogy Járdányi Pál zeneiskola. Ő az édesapja volt. Költői kérdés, de fölteszem, mennyire volt jelen a zene gyermekkorában, illetve kérem, egy kicsit beszéljen a családjáról.
Erőteljesen zenei környezetben nőttem föl. Édesapám és édesanyám is zenész. Édesapám zeneszerző, édesanyám hárfaművésznő. Kisgyerekkorunktól fogva húgommal, Zsófival együtt a zene körül lengte az életünket. Nagyon sokat szolmizáltunk, énekeltünk, egészen kiskorunktól fogva, olyannyira, hogy a Zsófi szinte hamarabb tudott kristálytisztán szolmizálni, mint beszélni. Ezekből az időkből készültek magnó felvételek, meg egy-két hang nélküli film is, amelyek azt igazolják, hogy valóban sokat énekelgettünk édesapámmal. Kedvenc időtöltésünk volt, vagy szép emlékeim közé tartozik az is, amikor este lefekvéskor bejött a gyerekszobába, háttal a kályhának dőlt, és két kezével két szólamú kis pentaton énekeket improvizált, a szolmizációs jeleket mutogatva, mi meg ezeket énekeltük el alvás előtt. Sajnos nagyon fiatal voltam, amikor édesapám meghalt, 9 éves, tehát éppen, hogy csak elkezdődtek a zenei tanulmányaim, ennek az elejében még ő be tudott kapcsolódni, mert 6 éves koromtól kezdve hegedültem, 7 éves koromban kezdtem zongorázni is, a hegedű gyakorlásba még bebesegített, de aztán sajnos már nem volt közöttünk. A további utam az többek között az ő hiányának köszönhetően is elég kanyargósra sikerült.
Ön 9 éves volt, amikor elveszítette az édesapját, aki nagyon fiatalon, mindössze 46 évesen halt meg.
Pont idén 50 éve, hogy meghalt édesapám. Minél érettebb fejjel gondolok arra, amit ő hátrahagyott az utókornak, annál nagyobb csodálkozással nézek erre a hatalmas kincsre. Egészen hihetetlennek tűnik föl, hogy 46 évesre szabott rövid életén keresztül milyen sok mindent alkotott, és milyen értékeket alkotott.
Garibaldi induló. Mi jut eszébe a gyerekkorából erről?
Még ez is azok közé, a zenei élmények közé tartozik, amelyek az édesapámmal való kapcsolatomat jelezték. Ő otthon dolgozott sokat, mert hogy zeneszerző volt. Volt egy hangszigetelt szobája, ahova elvileg nekünk nem lett volna szabad bemenni, illetve ezt így nem mondta ki senki, de hát akik ránk felügyeltek, vigyáztak arra, hogy édesapám nyugodtan, békében tudjon dolgozni, de azért időnként sikerült kiszabadulni a dadák felügyelete alól, és akkor berontottam édesapámhoz. Na most az egyik ilyen alkalommal, mikor ott a helybéli gyerekekkel megalakítottuk a Garibaldi csapatot, hogy miért pont Garibaldi lett, azt már nem tudom, de hát lehettünk olyan 5-6-7 éves forma gyerekek, és boldogan újságoltam édesapámnak, és erre ő leült a zongorához, és gyorsan egy kis indulót rögtönzött a csapatunknak, amire sajnos nem emlékszem, csak erre a tényre, hogy ott rögtön megvolt a csapat indulója is.
Egy picikét még az édesapjáról beszéljünk. Mellőzték őt, különösen 1956 után, 1966-ban halt meg, nem volt könnyű élete. Ha jól tudom, először Kodály Zoltán tanítványa volt, később pedig munkatársa volt.
Igen.
Mégis kevésbé ismerjük az ő nevét, méltatlanul.
Nagyon örülök, hogy édesapám szóba került, mert az az idézet is, amelyet mára választottam, az erősen az ő emberségéhez és az ő útmutatásához kapcsolódik. Ezzel most a kérdésére válaszolok, csak egy picit messzebbről indulok. Miért állították félre? Az 56-os forradalomban való részvétele miatt. Az volt az igazi oka annak, hogy végül is eltávolították a Zeneakadémiáról, de hogy börtönbe nem került, az két dolognak köszönhető. Egyrészt annak, hogy a forradalomban is mindig azon munkálkodott, azt le kell szögeznünk, hogy ő a teljes melbedobással a forradalom és a magyar szabadság mellett volt, és hát ezt nemhogy nem rejtette véka alá, hanem a forradalmi bizottságban tevékenykedett, a zeneművészek szövetségét képviselte Szervászki Endrével a forradalmi bizottságban, és bizony a kiáltványok szerkesztésében fontos szerepet játszott, és alá is írta ezeket a kiáltványokat, melyek a magyar függetlenségről, az orosz seregek kivonásáról, a demokratikus rendszer visszaállításáról szóltak. A legegyértelműbben vállalt szerepet a forradalomban. Az, hogy a forradalom leverése után őt mégsem börtönözték be, ez két dolognak köszönhető. Egyrészt annak, hogy a forradalom hevében is nagyon vigyázott arra, hogy embereket ártatlanul ne bántsanak, sőt, tovább megyek, nem hogy ártatlanul ne bántsanak, hanem megpróbálta azokat védelmébe venni, most elsősorban a zenész berkeken belül, akik, mint a korábbi rendszer prominens képviselői, nagy szerepet játszottak a korábbiakban, és akik ellen a népharag nagyon nagy erővel ellenük fordult. Most ezeket a kollégáit próbálta ő menteni, nyilván nem azért, mert hogy bármiben egyetértett volna velük, hanem emberségből. És itt kapcsolódom vissza ahhoz, amit az előbb már elkezdtem, hogy ez volt jellemző édesapámra, hogy az egész életén keresztül mindig azok mellé állt, akik veszélyben voltak, akik segítségre szorultak, akik gyengék voltak, akik kisebbségben voltak. Ez igaz volt a 45 előtti időkben is, amikor fiatal emberként a zsidó üldözés idején, amikor rengeteg barátot és ismerőst mentett meg különböző módokon, akkor inkább a baloldali eszmék álltak hozzá közelebb, mert abban az időben sajnos rossz irányba szaladt a világ, és akkor azok mellé állt, akiket egyrészt üldöztek, másrészt meg azokat az alapvető értékeket próbálta közvetíteni, amelyek számára mindig is fontosak voltak. A háború utáni időben akkor ugye megfordult a világ, akkor jött a kommunista uralom, és azokat kezdték felelősségre vonni, sokszor túlzó mértékben, akik a háború előtt megtévedtek. És akkor meg pontosan azokat próbálta menteni, tehát mindig azzal foglalatoskodott, hogy aki bajba volt, és nyilván nem úgy, hogy a jogos felelősségre vonást elkerüljed, de hogy indokolatlan és méltatlan népharag ne söpörjön el senkit. És hát ugyanez volt 56-ban is, senki se kívánta nála jobban a nemzet szabadságát és a kommunista diktatúrától való szabadulást, mégis emberségből, és nyugodtan mondhatom, hogy mélységes katolikus meggyőződésből, keresztény meggyőződésből, mindenkit, aki bajban volt, próbált menteni. Így volt ez többek között Szabó Ferenccel is, aki hát az egyik olyan zeneszerző volt, az egyik legismertebb kommunista zeneszerző volt, és aki a legtöbbet támadta édesapámat az 50-es évek elején, és édesapám volt az, aki a leginkább védte őt. Én ebben a szellemben nőttem föl, és akkor most már egy picit előre szaladtam, de akkor föl is olvasom ezt az idézetet, amit én választottam. Ez a Lukács evangéliumából van. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan akarjátok, hogy veletek bánjanak. Ebben benne van az, amit máshol a felebaráti szeretetként, és nagyon sok helyen, nagyon sok formában jegyez le az Új Szövetség, de ezek a gondolatok az én véleményem szerint végül is egy tőről fakadnak, és az én érzésem szerint ez az Új Szövetségnek a legfőbb üzenete a szeretet. Az édesapám példaképe az ezt sugározta egész életében, és mi magunkba szívtuk ezt a fajta gondolkodást, és fájdalommal látom azt, hogy sajnos régen is, és ma is nagyon sok helyen abszolút nem ez a gondolkodás érvényesül, a mások felé való fordulás és a szeretet, hanem ennél sokkal sötétebb gondolatok uralkodnak. Visszatérve édesapámra, az 56-os működéséről volt szó, az e fajta emberi viselkedésének volt köszönhető, hogy végül is börtönbe nem került, de azt nem úszhatta meg, hogy a Zeneakadémiáról ne távolítsák el, pedig Kodály mindent megpróbált, többször tárgyalt és több levelet is írt az akkori pártvezetésnek, jól tudom, Kádárnak, magának is, de Acél Györgynek is biztosan, de eredménytelenül annyit tudott megcsinálni Kodály, hogy maga mellé vette a népzenekutató csoportba a Tudományos Akadémián, ahol már különben évtizedek óta munkatársként dolgozott, és akkor 58-tól ez lett a fő munkahelye.
Mikor derült ki, hogy érzéke van a zenéhez? Említette, hogy hegedűn, majd zongorán tanult. Ebben a művész családban egyértelmű volt, hogy ön is a zenei pályát választja? Kisgyerekként bizony meg kell birkózni azzal, hogy nem elég a tehetség, egy zenész palántának nagyon sokat kell gyakorolni.
Nagyon jól ráteszett tapintani a dolog problémájára. Ugyanis a zenei tehetségünk, Zsófi és enyém is, az egész kiskorunkban megmutatkozott. Mint említettem, kezdettől fogva kristálytisztán énekeltünk, szolmizáltunk, és a zene annyira körüllengte az életünket, hogy szinte egyértelmű volt, hogy elkezdtünk zenélni. Hát ugye a kisgyereknél az, hogy most zenei pálya vagy nem zenei pálya, az még nem merül föl, de az, hogy a zenével valamit kell kezdenie, az biztos volt. Így mind a ketten hegedültünk is, zongoráztunk is, de édesapa halála után édesanyám nem igazán bírt velem legalábbis. Zsófi valahogy rendesebben folytatta a gyakorlást, de én igazi belevaló rossz csont voltam, és ha választani lehetett, hogy gyakoroljak, vagy inkább lemenjek focizni a barátaimmal, akkor nem is merült föl a választás kérdése, nem gyakoroltam. Úgy tanultam végig, 10 évig hegedültem, ezt úgy csináltam végig, hogy egyszerűen nem gyakoroltam. Erre nem szabad büszkének lennem, és remélem, hogy a növendékeim nem hallják ezt az adást, mert akkor elszörnyülködnének. Ez nem jó, de ez a tény. Egy darabig a tehetségemmel tudtam pótolni a gyakorlás hiányát, de egyértelmű, hogy amikor komolyabb szintre kellett volna lépni, akkor ez már nem volt elég. Be is láttam, hogy Járdányi névvel nem lehet kóklerkedni, így vagy a maximumot nyújtja az ember, vagy jobb, ha nem csinálja, és úgy döntöttem, hogy akkor én inkább nem leszek zenész, és itt közbe jött egy nagyon kedvező fordulat az életemben, pont az apa hiány miatt, illetve hát amiatt, hogy édesanyám nem igazán bírt velem. Egy közös elhatározással a Győri Bencés gimnáziumba kerültem, és az alapvetően megváltoztatta az életemet. Úgy szoktam mondani, hogy az életemben 3 pillér van, az egyik az édesapám, a második az a Győri Bencés gimnázium, és a harmadik az pedig a bécsi professzorom Ludwig Streicher, akinek a szorosan vett értelemben szakmai dolgokat köszönhetem. Az elsőről már beszéltünk, most érkeztünk a másodikhoz, a Bencés gimnáziumhoz. 71-től 75-ig jártam a győri bencésekhez. Abban a kivételesen szerencsés helyzetben voltam, hogy még a régi tanárgenerációból majdnem mindenki tanított engem. Ezek az emberek olyan óriások voltak, olyan szellemi óriások, amilyennekhez foghatott, nem nagyon ismertem meg azóta sem. Hadd nevezzem meg név szerint is őket. Az egyik legkiválóbb, legcsodálatosabb tanárom Nádasi Alfonz atya volt, aki egyébként Kodálynak is a lelki atya volt. Alfonz atya rettegett tanár volt, tehát hogy rettenetesen szigorú volt. Ma mások már a pedagógiai elképzelések, de meg kell mondanom, hogy természetesen a mi időnkben már ez nem fordult elő, de annyira féltünk így is tőle, olyan csönd volt az orosz órák alatt, mert ő orosz tanított, miután orosz hadifogságban megtanult kiválóan oroszul, hogy a légy zümmögését is meg lehetett hallani, de ezt szó szerint kell érteni. Alfonz atya az egyik legcsodálatosabb tanárom volt, mert ő eredetileg görög-latin szakos tanár volt, és azután mondjuk így a főbb európai nyelveket természetesen mind kifogástalanul uralta, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezt mindegyik akkori tanáromról elmondhattam. Tehát egy egészen döbbenetes volt az is például, hogy picit csapongok, de a fizika tanárom, az Pulai Csaba atya volt, aki a kor egyik legkiválóbb nemzetközi fizikusa volt. Úgy tudjuk, hogy Einstein elméletével vitatkozott amerikai professzorokkal, tehát valami olyan magaslatokon volt, ami a fizikát, matematikát illeti, amelyeknek közelébe sem voltak egyetemi professzorok, és ez az ember tanított nekünk fizikát. Vele kapcsolatban nem is a fizikaórák, bár a fizikaórák is fantasztikusak voltak, de azt tessék elképzelni, hogy visszaemlékszem rá, hogy időnként megállt, és mondjuk Mária Rilke verset idézett eredetiben németül fizikaórán. Olyanra is emlékszem, hogy valamilyen tankönyv bevezetőjét, ugye 70-es évek második felében vagyunk, amikor ezerrel dübörgött a marxista propaganda a tanításban, megjelent egy új fizikakönyv, és annak a bevezetőjében az X elvtárs bizonygatta, hogy ezért, meg azért a fizika szabályai miatt, hogy végül is ezért nincs Isten. Emlékszem, hogy Csaba atya hogy kifakadt erre, és szétcincálta. Én általában mindig az utolsó padban ültem, de fizika órán beültem az első padba, mert annyira szerettem mindazt, amit Csaba atya csinált, és emlékszem, hogy velem olvastatta föl a tankönyv bevezetőjét, és ott teljesen szétcincálta ezt az egészet. És még arra is emlékszem, hogy azt a példát hozta föl, hogy ez olyan logikai következtetés, amit itt ez az elvtárs levezet, mint a következő példa, és ezt mesélte el, hogyha a kezemre ültetek egy bolhát, és rákiáltok, mit csinál a bolha? Elugrik. Most kihúzom a két hátsó lábát, megint a kezemre ültetem, és rákiáltok, nem ugrik el a bolha. Tehát, ha a bolhának kihúzzuk a hátsó lábát, elveszti a hallását. Úgyhogy körülbelül ilyen logika mentén volt az a következtetés is, amit ott az elvtársa bevezetőben leírt. De Csaba atyával kapcsolatban még csak nem is ezek a legszebb emlékeim, hanem minden évben voltak lelki gyakorlatok a Bencés gimnáziumban, ahova vendég atyákat is hívtak, az akkori katolikus szellemi élet vezetői mind megfordultak ott. A legdöbbenetesebb előadásokat Csapa atya tartotta. Ez az ember, aki a fizika törvényeivel a leginkább maximálisan tisztában volt, olyan lelki gyakorlatokat tartott nekünk, nagyon sajnálom, hogy ezeket akkor nem lehetett még magnóra fölvenni, mert olyan dimenziók tárultak föl előttünk, ő mindent a fizika oldaláról indított el, és olyan dimenziókat tárt föl, amelyek egészen elképesztők még a mai fejemmel gondolkodva is. Visszaemlékszem arra is, hogy amikor közel voltam hozzá, és ezekről a dolgokról beszélt, akkor teljesen átszellemült, és látom a szemem előtt, ahogy libabőrös lett az arca, miközben beszélt. Ez volt Csaba atya, de említhetem a magyar tanáromat is, aki Simon Árkád volt, Árkád atya. Ő volt talán a legidősebb közöttük, és ő az érettségit követő évben meg is halt. Én alapvetően humán beállítottságú vagyok, és Árkád atya volt a magyar tanár. A nyelvészet nagyon érdekelt. Ez, hogy a finnugrisztika iránt Árkád atya keltette föl az érdeklődésemet. Nála is az volt a helyzet, hogy az ógörög, a latin az magától értetődő volt, és természetesen az Odüsszeiából, meg az Iliászból fejből ógörögül idézett gond nélkül rendszeresen. De amikor a Kalevalából finnül idézett szintén fejből, és minden nagyobb tárgyalt műből rendszeresen az illető nyelven, akkor eléggé fölkaptuk a fejünket. Vele kapcsolatban az a kedves emlékem van meg, hogy mindig írtuk a dolgozatokat, amelynek volt egy tartalmi és egy helyesírási osztályzata. Árkád atya szintén nagyon szigorú volt az osztályozás szempontjából, a helyesírás szempontjából is, és ha valaki a két pontot, egy őbetű két pontját elnagyoltan írta, hogy összeért a két pont, azt is hibának jelezte. Arról nem is beszél, hogy hosszú, rövidő. Engem a helyesírás kisgyerekkoromtól fogva foglalkoztatott, ezt még nagymamám kezdte belém plántálni az ikes igékkel. Emlékszem pár éves koromtól kezdve, hogy eszem, iszom, alszom, játszom. Erre mindig fölhívta a figyelmemet. Elsőben vagy második gimnazista osztályban volt az, hogy egyszer egy dolgozat kijavítása után bejött Árkád atya, behozta az egész osztály füzeteit, letette, és a következőt kezdte mondani. tanár kollégáim vagy szerzetes társaim mindig azzal viccelődnek, hogy olyan dolgozatot kell iratni a gyerekekkel, hogy nincs benne hiba, és akkor nem tart sokáig a dolgozatok javítása. Most életemben először megszületett az első ilyen dolgozat, és az én dolgozatom volt az, hogy sikerült egy olyat írnom, először és utoljára életemben, amelyik valóban hibátlan volt. Ez akkora örömöt jelentett, hogy máig emlékszem rá, ez épp elég bizonyíték. Egy másik dolog, ami Árkád atyával kapcsolatban élesen él az emlékezetemben, az, ahogy a verseket tanította. Amikor egy-egy verssel foglalkoztunk, fölolvasta, előadta a verset. A mai napig nagyon-nagyon ritkán hallok verset úgy mondani, ahogy ő mondta el a verseket. Ő ugyanis nem előadni akarta a verset, hanem közvetítette a költő gondolatait. Semmit nem tett hozzá, de olyan halkan mondta, alig változott a hangja, semmi teátrális nem volt benne, nagyon egyszerűen, nagyon puritán módon, de olyan erő volt a halk szavaiban, amilyet a legjobban üvöltő színész előadásából se kapok meg. Árkád atyától is olyat kaptunk, amit nem tudott utána később soha senki sem pótolni. Az énektanárom Jáki Teodóz atya volt, ő a bérmaapám is volt, általa is nagyon sok szép élménnyel gazdagodtunk. A Győri Bencés Gimnázium a Teodóz atyának köszönhetően a kortárs zene egyik fellegvára volt. A Tátrai Vonós négyes rendszeresen minden évben koncertezett ott, és a koncertjein a klasszikus kvártetteken kívül mindig volt egy kortárs kvártett is. Egészen elképesztően előremutató volt a Bencés Gimnázium gondolkodása akkor is. Abban a nehéz időben, mert a rendi iskoláknak nagyon nehéz sorsa volt, ez kiváltságos helyzet volt, hogy mi oda járhattunk, mert akkor olyan nagyságrendekkel álltak az állami iskolák színvonala fölött, és itt most nem csak a tananyagról beszélek, nem csak a tananyag átadásáról, nem csak arról, hogy hány nyelven beszéltek, hogy hogyan beszéltek a finnugrisztikáról, hanem az emberi oldaláról, mert ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ezek a nagyon szigorú tanárok, akiktől, hát ha pofont nem is, de kokit kaptunk, rettegésben tartottak minket, de ez ma félreérthető, hogyha ezt mondom. Mi akkor ezt úgy éreztük, de ebbe senki nem sérült egy csöppet sem. Mi a titka annak, hogy a nagy szigor ellenére mégis senki nem sérült egy csöppet sem lelkileg? A kulcs szó, amivel az elején kezdtem, a szeretet. Ezek az atyák úgy szerettek minket jobban, mint a saját gyerekeiket, miután a kollégium ugyanabban az épület tömbben volt, ahol a rendház. Délután a szobáik mindig nyitva álltak előttünk. Sokszor fölmerül a kérdés, hogy mire jó a cölibátus. Ma az egyház megreformálásáról van szó, és jogos ezt a kérdést fölvetni, teljesen jogos. Egy vitathatatlanul nagy előnye az, hogy ezek a szerzetes tanárok a teljes életüket nekünk tudták áldozni, és nekünk is áldozták. A tudománynak és nekünk. Nem csak iskolai problémákkal, hanem például a latin tanárom, a Jávor Fidél atya. Nem is tudnám elmondani, hogy mi mindent tudott fejből, és milyen nagyszerű tanár volt. Neki köszönhetően még nagyon sok latin idézetet a mai napig én is fejből tudok. Nála sem ez volt a leglényegesebb, hanem olyan szinten foglalkozott a lelki fejlődésünkkel is, hogyha bármilyen lelki problémánk volt, és horribile dictu lányokkal kapcsolatos probléma, simán nyugodtan lehetett hozzáfordulni, a teljes megértést tanúsított, és mindenáron óriási szeretettel próbált segíteni nekünk. De ez igaz volt a többi tanára is, a nagyon szigorú retteget Alfonz atyára épp úgy. Volt, hogy délután őt kerestem föl, és mindig ráértek velünk foglalkozni. A Bencés Gimnázium az a 4 év egészen meghatározó volt az egész életem szempontjából.
Járdányi Gergely nagybőgő művésszel Rózsa Katalin beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják. Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó hírek!
A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.